Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora, és akit külön köszöntök, a debütáló Tóth Györgyöt, a Mediátor PR vezetőjét. Szervusz Gyuri, Isten hozott a Rebriefben.
Sziasztok, és üdvözöllek benneteket és a hallgatókat.
És köszöntöm Dankó Bencét is, a Mediátor stratégiáját, akit már megszokhattak.
Köszöntöm a hallgatókat.
A mai vendégünk Vadász Illés lesz, a Google Magyarország munkatársa, a fő témánk pedig, hogy a Google kevesebb eszközzel követi majd a netezőket a jövőben. A híreink között szerepel a Decathlon időjárás alapú kampány tervezése, a Cameo magyar változata a sztárüzenet.hu, a Volkswagen észak-amerikai átkeresztelkedéséről is beszélni fogunk, aztán a Spar születésnapi kampányáról, a Flip új kampányáról, és a spotszemlében az első hírünk a Vodafone új platformja, amiről annyit kell tudni, hogy ready helyett together we can, tehát a készen állsz helyett együtt mi képesek vagyunk rá üzenet az új szlogenje a Vodafone-nak, ugye ez három év elteltével cserélték le ezt a szlogent, nem tudjuk, hogy pontosan a Vodafone mire gondol, mert hogy először gondolhatnánk azt a plakátot látva, hogy együtt sikerülni fog kijönni ebből a világjárványból, de igazából ez egy hosszabb távú üzenet.
Talán még egy évvel a világjárvány kitörése után is azt láthatjuk, hogy ennek a hangulata az be tud találni. Számomra inkább az a kérdés, hogy ez mennyire fenntartható üzenet. Tehát itt azt látjuk, hogy egy régi platformot lecserélünk egy várhatóan 3-5 éves vagy középtávon felvállalható platformra, hogy ez meddig tud kitartani ez a hangulat.
Ugye van ez a szerencsétlen egybeesés, hogy ez a Together We Can, ez az együtt képesek vagyunk rá, együtt sikerülni fog, ez nagyon hajaz mindenféle magyar jellegzetű szlogenekre is, és talán ezért döntött úgy a Vodafone, hogy Magyarországon ezt a szlogent nem magyarítja, hanem hagyja így angolul, ami hát egy kicsit ilyen szerencsétlen. Én nagyon nem szeretem, amikor egy reklámban megy egy magyar narráció, vagy egy magyar szöveg, magyar üzenetekkel, és akkor egyszer csak a végén megszólal egy angol szlogen, vagy egy angol nyelvű, vagy idegen nyelvű tagline. Nekem ott ugye az egész így szétesik, úgyhogy ez egy ilyen szerencsétlen választás. Ugyanakkor azt érdemes még megnézni, hogy van nekünk két spotunk, ezért is a spot szemlébe beszélünk erről a platformváltásról itt a mai epizód elején, és igazából van mit kritizálni ezeken a spotokon, de azért tegyük hozzá, hogy ez az egyik legnehezebb kreatív feladat, amikor igaz történetet kellene egy reklámba feldolgozni, igazi valós szereplőket kell benne megmozgatni, az egész spotnak kellene valamilyen értékről, márkaértékről is szólnia, és még ráadásul a terméket, meg a termék használatát is bele kellett zsúfolni a spotba, és nem csoda, hogy a két spot közül szerintem igazából az egyiknél sikerült megoldani. Van egy nagyon szép jelenetünk, amikor a VAK főszereplőnk a stúdiónak a süket szobájában, ahol egy dalt rögzít, nem veszi észre azt, hogy a stúdión a falakon túl rengetegen tapsolnak neki, de ő ugye nem lát ki a stúdióból, és csak abból érzékeli, hogy igazából ez jól sikerült, örömet okozott, sikeres volt ez az éneklés, elkezd csipogni a telefonja. És ez egy tök jó jelenet, egy tök eredeti, emlékezetes és szép jelenet, míg a másik spot esetében ott szerintem sikerül azt bemutatni, hogyan lehet egy alapvetően helyes kisfiúból egy pillanat alatt egy ilyen idegesítő bezzeg gyereket csinálni.
Egyébként azt észrevettétek, hogy a Vodafone egy kicsit tör a Telekom babérjaira, már hogyha a lelki hatásokat tekintjük?
Hát egy mobil szolgáltató esetében ugye az a legnagyobb félelem és aggodalom, hogy egy pillanat alatt elcsúszhat abba a helyzetbe, mint akár az Elmű, vagy a csatornázási művek, hogy ő tulajdonképpen egy infrastruktúra szolgáltató, és gyakorlatilag mégis meg kell tudnia magát különböztetni, kell a márkáját valamennyire emlékezetessé tenni, úgyhogy amikor már az, hogy van internet a telefonodon, ez nem számít csodának, hanem egy hétköznapi dolog, akkor meg kell próbálni minden eszközzel az érzelmeket is megmozgatni a fogyasztókban, hogy emlékezzenek rá.
Menjünk tovább a következő hírünkre, amelynek főszereplője a Flip, ugye a Telekom olcsó komplex szolgáltatása. Az új kampányban a márkaképet erősítik, de egy kicsit visszatérve az alapokhoz, azt üzenve, hogyha szükséged van egy jó szolgáltatásra, akkor itt a Flip.
Hát alapvetően egy érdekes feladat lehetett a kampány tervezés, hogy van egy nagyon lapos szolgáltatási csomag, amiben szinte zéró az, amit a fogyasztó a saját képére szabhat, és ugye ehhez a gombhoz keresték a kabátot. Itt inkább a megvalósításban látom azt, hogy mint hogyha szakítottak volna a korábban a igazán a humoros megoldásairól, mind vizuálisan, mind szövegesen karakterében, nagyon humoros flip reklámok világával, és egy kicsit ilyen generikus, könnyebben befogadható, de kevéssé emlékezetes filmek születtek.
A következő hírünk a Spár születésnapi kampánya, ugyanis a Spár elérte a 30. életévét. Egy baj van ezzel a spottal, az, hogy, vagy ezekkel a reklámokkal, az, hogy a mindent el akarnak mondani. Éppen azt, hogy 30 éves a Spár, csatlakozza ez a csodálatos kerek évfordulóhoz, de egyébként azt is meg lehet tudni, hogy a Xiaomi ára az most hogy áll a Spár üzleteiben.
Elég izgalmas ötlet, hogy megpróbálnak ilyen vásárlás elején, vásárlás közben megfogalmazódó érzéseket így elmondani, bemutatni, és én tökre örülök annak, hogy így megpróbálják ezt a végtelenül lapos és egyszerű árkommunikációt egy kicsit így megfűszerezni, meg izgalmasabbá tenni. Én azt látom, hogy ezekkel a spotokkal egyetlen egy fő gond van, hogy nem lehet spórolni, mármint nyilván, ha Spár, akkor spóroljon az ember, de reklámosként nem lehet spórolni, ha valami nem fér bele 15 másodpercbe, akkor annak meg kell venni a 30 másodperces változatát, vagy akár a 45-öset, vagy legalább a 25-öt.
De bocsánat, Bence,
nagyon nehéz felfogni.
Te tudod a legjobban, hogy az ügyfél, amikor ott van is, de, ez férjen bele, jó? Bence, férjen bele. De higgy el, hogy nem... Bence, oldják meg.
Hát ekkor van az, hogy más koncepciót viszünk.
Szerintem menjünk tovább a kedvenc híremre, tényleg szerintem ennél ma már nem fogunk jobbat mondani, a Volkswagen észak-amerikai divíziója Volkswagenre vált, és ugye az a poén benne, hogy azt hitték sokan, hogy ez egy áprilisi tréfa, majd bemondták, hogy nem, ez nem egy áprilisi tréfa, ugyanis itt az elektromobilitás felé rongyolva a Volkswagen a nevét is megváltoztatja az észak-amerikai divíziónál, ami a legnagyobb poén ebben az egészben az az, hogy a tőzsde felügyelet vizsgálatot indított a Volkswagen ellen, mert a Volkswagennek a tőzsdei részvényei 5%-ot ugrottak.
Ez az a kategória, amikor hamis híreket terjeszt azért, hogy így befolyásolja a tőzsdei mozgásokat, ami büntetendő cselekmény. Itt igazából utólag kiderült, hogy hibák történtek, mert hogy ezt az április 1-i tréfa túl hamar került ki és derült ki, mint a Volkswagen tervezett.
Hogy tud túl hamar kikerülni egy ilyen? Áruld már el.
A Twitter fiókot korábban nevezték át, vagy hoztak létre egy ilyen Twitter fiókot.
De megengedhet ilyen hibát egy ekkora vállalat?
Hát úgy tűnik, igen. Aztán meglátjuk, hogy mennyibe kerül ez a hiba, inkább az a kérdés.
És aztán beleálltak a hibába, és itt volt az, hogy nagyon-nagyon megkavarták a gazdasági újságírókat, és általában a hír és a média és a gazdasági hírek világát.
A következő hírünk szereplője a sztárüzenet.hu, ugye ez a magyar cameo, az amerikai cameónak a magyarított változata, lehet így is nevezni, persze feltételezem, hogy nagyon sok országban ez előfordul már. A jelenség a következő. Vannak celebritások, akiket föl lehet kérni személyre szabott üzenetek küldésére. Ugye megfogja a celeb a telefonját, és elmondja, hogy Eszterke, nagyon örülök, hogy ma van a születésnapod. Azt hallottam rólad, hogy szereted a csokit, hát most csokit nem tudok küldeni, de cserébe eléneklek neked egy dalt. Vagy az van, hogy ez az egekbe szökik, és akkor ez egy új szokást fog generálni, vagy beleáll a földbe pillanatokon belül. Szerintem kellően új ahhoz, hogy ne tudjuk ebben a pillanatban, hogy ez merre fog haladni. Az is elképzelhető, hogy ez egy annyira amerikai dolog, hogy lokalizálni kevésbé lehet. Azt nem tudom elképzelni, hogy a Brad Pitt fölveszi a telefonját és elmondja, nem tudom, $200 vagy $3000, tök mindegy mennyiért, hogy Hi John, boldog születésnapot.
Ez kifejezetten, amikor Amerikában indult a cameo.com, akkor egy koronavírus helyzetre adott reakcióként értelmezte az iparág, hogy gyakorlatilag otthon ülnek a hírességek, és akkor ezt az idő, a felszabaduló időjüket ezzel a kedves szolgáltatással ütik el. Ez egy ilyen érdekes dolog, hogy az influencer marketing, ami ugye alapvetően egy B2B szolgáltatás, tehát hogy márkákat szokott segíteni az influencer marketing, itt átmegy egy ilyen B2C szolgáltatás, vagy a influencereket, hírességeket alapvetően a végfelhasználó egyszeri fogyasztók is meg tudják kérni valamilyen üzenet tolmácsolására. Nagyon kíváncsi ezek én is ennek a kifutására.
Utolsó hírünk pedig a Decathlon új időjárás alapú kampánytervezője, amely nem másról szól, mint arról, hogy hogyan targetálják még hatékonyabban a reklámjaikat, ugye az időjáráshoz viszonyítva.
Mindenképpen inspiráló példának tettük be, ritkán szoktunk média megoldásokkal foglalkozni a Rebriefben. Ez egy nagyon-nagyon jópofa megoldás, hogy a Decathlon az online hirdetései tekintetbe veszik az aktuális időjárást, és ennek alapján ajánlatnak a fogyasztóknak különböző sporteszközöket és sporttermékeket, és reméljük, hogy minél több ilyen média megoldással fogunk a jövőbe találkozni.
És ha már az adatokról beszélünk, meg az adatok fontosságára a reklámvilágában, térjünk is rá a fő témánkra, a Google visszavesz a fogyasztók online követéséből. A vendégünk az Vadász Illés lesz, a Google Magyarország munkatársa. Rebrief. Folytatjuk tehát Vadász Illéssel a Google Magyarország csapatától. A témánk pedig nem más, mint az, hogy a Google visszavesz a fogyasztók online követéséből, amely természetesen a hirdetőkre valamilyen hatással lesz. Szervusz Illés, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat.
Először vegyük át azt gyorsan, hogy mit jelent az, hogy third party cookie?
Alapvetően harmadik fél által gyűjtött vagy kezelt sütikről beszélünk. Ugye azt kell tudni definiálni, hogy mi a harmadik fél és mi az első fél. Kezdeném a first party cookie definíciójával. Ez az olyan információ, amit a felhasználóról direktben gyűjt valaki. Például fölmegyek egy website-ra, és a website-nak a tulajdonosa, üzemeltetője rólam információt gyűjt, hogy én voltam ezen a website-on, loginoltam, és ezt el tudja tárolni, hogy a következő alkalommal már ne kelljen bekérni a login információmat, hasonlók. Ezzel szemben a third party adat, az olyan adat, amit nem a website tulajdonosa gyűjt, hanem valaki más, valamilyen harmadik fél gyűjt az én website-on.
Ki hatalmazza fel őt a gyűjtésre?
A felhatalmazást azt jelen esetben már a felhasználó tudja megadni, és itt az a fontos, hogy a jogi szabályozási környezet az most már ezt megköveteli, lehetőséget teremt és megköveteli, hogy ezt a felhasználó adja meg ezt a felhatalmazást, és ebben benne vannak olyan adatok, amik szükségesek a website üzemeltetéséhez, mérési jellegű adatok, vagy pedig marketing jellegű információk, amiket esetleg mások is felhasználhatnak arra, hogy az adott usert valamilyen formában hirdetésekkel megcélozzák.
First party az, amikor fölmegyek egy webshopra mondjuk, és akkor megjegyzi az oldal, hogy mit raktam a kosárba, és a third party az viszont nem a website gyűjtötte rólam azt az adatot, hanem valaki más, akinek valahol valamit engedélyeztem. Ki lehetett ez a más?
Ez lehetett bárki, ez lehetett web analitikai szolgáltató, ez lehetett valamilyen hirdetési rendszer, ez lehetett lényegében bármilyen olyan beépült szolgáltatás, amit a website tulajdonosa kvázi engedélyezett, hogy bekerüljön a website kódjába. Tehát, hogy ezek nem olyan dolgok, amikről senkinek tudomása nincsen, ezek tervezett dolgok, ezeket a website-nak az üzemeltetője engedélyezi, hogy ez az információgyűjtés ez megtörténjen. Nyilván csak akkor engedélyezi, hogyha erre a felhasználó is felhatalmazást tud adni.
És ezek azok a cookie-k, amik lehetővé teszik, hogy egy-egy felhasználót több websájton keresztül is be lehessen azonosítani, és így erről a felhasználóról lehessen tudni azt, hogy őt most az autók érdeklik inkább, vagy például a PASZ.
Jelen esetben így működik a hirdetési ökoszisztéma, így van.
Azért beszélgetünk, mert hogy a Google bejelentette, hogy a továbbiakban ilyen harmadik féltől származó sütiket nem fog használni.
Igen, tehát a Chrome bejelentette azt, hogy a harmadik féltől származó kukikat azokat nem fogja használni, illetve nem fogja engedni, hogy ezeket használjuk, és ezek kivezetésre kerülnek. De ezen túl bejelentett még egy csomó minden mást is. Bejelentette például azt, hogy nem csak a kukikat vezeti ki, hanem nem fogja engedélyezni a különböző ilyen fingerprintingnek hívott technológiákat, ahol a különböző böngésző tulajdonságok, képernyőfelbontás, operációs rendszerverzió, stb. Kombinációjából egyedi user azonosítást lehetne megvalósítani. Illetve most március elején az is bejelentésre került, hogy a Google nem szándékozik direktben embereket követni a weben, a websájtokon keresztül. Tehát, hogy hogy a third party cookie kivezetésre kerülnek, az nem jelenti azt, hogy egy hasonló, ezt lényegében helyettesítő technológiát szeretnénk bevezetni, nem keresünk ilyen technológiát, amik lehetővé teszik azt, hogy a felhasználókat egyedileg kövessük, és nem szándékozunk felhasználó specifikus profilokat építeni, amik a webes, a, tényleg a több websájton átívelő tevékenységükön alapulnak.
Tehát gyakorlatilag nem lesz olyan, hogy amikor egy felhasználó egy Google-ös felületre oda kerül, akkor a Google rendszerei tudnák azt, hogy akkor ez a felhasználó mi iránt érdeklődik. Hogyan fog a Google célzott hirdetéseket kiszolgálni?
Kétféle irány van. Az egyik az az, hogy ugye a third party ilyen viszonyok azok kvázi megszűnnek, viszont a first party viszonyok azok továbbra is megmaradnak. Tehát, hogy a hirdető által gyűjtött adatokat továbbra is lehet majd aktiválni a hirdetési rendszerekben. Ezeket továbbra is tiszteletben fogjuk tartani, és ezek mindenképpen működni fognak. Emiatt mondjuk azt egyre inkább, hogy a jövő az a first party adatokban van, és mindenkinek a figyelme kvázi ennek az adatvagyonnak a felépítésére kéne, hogy forduljon, hogy minél több olyan információt tudjunk a felhasználóinkról begyűjteni, mint hirdetők, amire van engedélyünk. És hogyha ez az engedély megvan, akkor ennek az engedélynek a birtokában a különböző hirdetési platformokon ezt az információt már tudjuk aktiválni, tudjuk ezt újra célzásra használni, etc. etc. A másik vonal, amiben gondolkodunk, az úgynevezett privacy sandbox, ami egy iparággal közösen létrehozott és fenntartott kezdeményezés, aminek az a célja, hogy megtaláljuk azokat az új technológiákat, amik nem third party cookie alapon működnek, és lehetővé tegyék azt, hogy a hatékony, releváns online hirdetések továbbra is tudjanak működni, úgy, hogy a felhasználók magánszférája a lehető legjobban tiszteletben legyen tartva. Tehát, hogy nem gyűjtünk központilag adatokat a felhasználókról, hanem minden felhasználói adat az a felhasználóknak a böngészőjében marad, és a különböző döntések arról, hogy adott felhasználónak melyik hirdetés releváns, az a döntés az a böngészőben lokálisan történik meg, és nem egy központi szerver által valahol a felhőben.
Ezek a változások, amelyekről most beszélünk, ezek igazából a külső nyomásra, annak a hatására fogalmazottak meg a Google-ben, hogy a felhasználóknak hogyan változott meg a viszonya a nagy technológiai cégekhez, vagy emögött inkább belső kezdeményezés, belső motivációk van.
Vagy megszállta a Szentlélek a Google-t. Még ez a harmadik opció.
Vélhetően ez is belejátszik. Az a helyzet, hogy ez egy olyan átfogó iparági változás, ami mindenkit valamilyen formában érint, és valamikor ennek be kellett következnie. Ugyanis hogyan működött az internet korábban, kvázi a digitális marketingnek volt egy ilyen hallgatólagos, nem tudom, megállapodása, hogy releváns hirdetésekért cserébe, amiket ugye az adatai felhasználása miatt tudunk mutatni, ők contenthez jutottak, kvázi szabadon hozzáfértek a tartalmakhoz a weben. És ez egy darabig működött, viszont a legfrissebb kutatás alapján az emberek 81%-a azt gondolja, hogy már ez az adatmegosztás, ez már kockázatosabb, mint az a haszon, amit ettől remélnek. És igen, kezdenek aggódni az emberek, hogy egyre jobban követik őket, és kvázi ez a hallgatólagos megállapodás, amire egyébként konszent volt, de ez a bizalom, ez kezd megkopni. És erre a piac reagál. Tehát, hogy a böngészők, mobil platformok már bizonyos esetekben tiltják a third party cookie-kat, a szabályozási környezet is ösztökél mindenkit a piacon, hogy ez megtörténjen, és ezt a folyamatot nem lehetett figyelmen kívül hagyni, úgyhogy emiatt születnek meg ezek a lépések.
Ez olyan egy picit, mint hogyha visszalépnének a tech világában, nem?
Készülnek megoldások, tehát a Privacy Sandbox az pont erre egy reakció. És mondok egy példát, az érdeklődés alapú hirdetések kiváltására, ez az úgynevezett FLOC technológia, ez a Federated Learning of Cohorts nevű technológia van születőben, ami körülbelül 95%-os hatékonyságot tud biztosítani a korábbi érdeklődés alapú célzáshoz képest. És ennek a technológiának az az alapja, hogy úgy rendez felhasználókat csoportokba, hasonló érdeklődésű felhasználókat csoportokba, hogy ezeket a felhasználói adatokat nem osztja meg a központi szerverrel, hanem a böngészőben tárolja. Ez egy ilyen gépi tanulás alapú történet, és egészen jó eredményeket tud hozni.
Nem fél a Google attól, hogy a LinkedIn-hez, Facebookhoz képest azzal, hogy ő önkéntesen lemond az egyik ilyen célzási eszközről, versenyhátrányba kerül?
A célzási eszközök nem fognak látványosan változni, a maximum az, hogy hogyan érjük el őket, illetve hogy a felhasználók mely adataira van ehhez szükség, és reméljük, hogy központilag igazából a lehető legkevesebbre vagy semennyire. Van létjogosultsága annak is, amit mások csinálnak. Ezt a piac nyilván majd meg fogja mondani, hogy mi az, ami jobb, mi az, ami nem jobb. Ami nagyon fontos szerintem az, hogy egy olyan változásra van szükség ebben a helyzetben, ami jövőbiztos. És tudjuk azt, hogy reaktív módban létezni az mindig nagyon-nagyon költséges. Folyamatosan megfelelni az újabb és újabb szabályozásoknak, az újabb és újabb felhasználói elvárásoknak, az rengeteg erőforrást, energiát és pénzt igényel, és mi azt szeretnénk, hogy egy olyan megoldás szülessen, vagy megoldás halmaz szülessen, ami legalább az elkövetkezendő 10-15 évben jó lesz, biztos lesz, és nem azzal kell foglalkoznunk, hogy foltozgatjuk, hanem azzal lehet foglalkozni, hogy milyen újabb lehetőségek nyílnak meg ezáltal az iparág előtt.
Vadász Illés, nagyon szépen köszönjük, hogy kicsit a jövőbe tekintettél velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Ennyi volt már a Rebrief, jövünk jövő héten is. További jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.